Szeretettel köszöntök mindenkit a Top Filter adásában. Legalább most még bírjátok ki a
lehetést. De nem, és miért nem kell
nézni? Nem kell. Szóval, én Csepei Adrián vagyok, és erre olyan sokat készültem, de nem lehet elmondani röhögés nélkül. De annyira jól hangzik, hogy mégis elmondom, hogy itt van velem Jézus Krisztus és Nagy Sándor.
Azt van, hogy tárjál szakma fekéje.
Én köszönöm.
Elnézést. Na, akkor komolyan szól. Itt van velem Feke Pál a stúdióban, és Nagy Sándor. Nagy Sándor tényleg,
tényleg
itt van velem.
Vagyok, igen.
De ez a...
Én viszont a Feke Pált kikérem magam. Ezek után.
Na, azt mondták, mert kérdeztem, hogy kit hívjak meg a színházból.
Mert a Madásból.
Így a Madás színházból, és a közönség elsőprő többséggel azt mondta, hogy titeket.
De minket a közönség szavazott meg?
Igen, az én kis közönségem. Mondjam, kis közönségem, és...
Fura ízlésük van.
Kalácsom benne
az ízlésük. Azt mondták, hogy titeket, mert idióták vagytok.
Egyébként ez így van. Ez így van.
Meg azt szoktuk erre mondani, hogy hál' Istennek vannak még igénytelen emberek, és mi ebből élünk negyünk élet.
Na, de egyébként én komoly dolgokról is szeretnék veletek beszélgetni, hogy szakmáról is fogok kérdezni.
Na,
jó. Az hozzá vagytok szokva?
Hát persze.
Egyébként erre mondta, bocsánat, nekem nagyon fontos ember a... Mindegy, nem mondom inkább, hogy kiről van szó, mert akkor inkább név nélkül megtartom. És ő mondta, hogy kérdeztem, hogy meg kéne írni ezt az egész történetet egyszer könyvbe. De nyilván nagy siker lehetne, és mondta, hogy ez ha azért nem írom meg, mert amit le kéne írni, és amit a sikeren, azt nem mondom el. És ez egy kicsit így van, hogy nekünk is annyi titkunk, és tényleg most már 20 év köt minket össze, magánemberként is, meg a színházban is, hogy egy csomó dolog nyilván, amin mi röhögünk, az egyszerűen vállalhatatlan. De tényleg, tehát az a mi kis belső dolgunk. Na jó, most ettől még azért beszélgethetünk, csak hogy...
Csak nincs értem.
Csak azt hiszem, hogy hazamegyek, mert rájöttem, hogy tényleg nincs.
Innen szép nyerni. Na jó, hát már eleve azt mondtátok, hogy halál esetről ne kérdezzek benneteket, mert azt nem bírjátok ki röhögés
nélkül.
Nem, én a pacsi. Nézd meg, és rögtön átkeni rám. Nem, ez úgy történt, hogy de nem a halál eset, tehát én nem. Tehát arról van szó, hogy én valószínűleg zavarba jövök attól, hogy egy ilyen helyzetben vagyok, mondjuk, hogy valaki meghal, és akkor én azzal gondolom, hogy ez egy ilyen belső dolog, elkezdek röhögni, de Isten látja lelkemet, hogy az édesapám temetésén végig röhögtem. De nem, és azon gondolkoztam, hogy apukám is ugyanígy röhögne. Emlékszem, hogy az akkori párom és az anyukám véresre szorították a kezemet, az urnán, a hárman voltunk, de annyira furcsa helyzetek történtek.
Hát az abszurditását nem bírod elviselni?
De alapvetően, amikor azt látom, hogy tehát belőlem egy ilyen nagyon drámai helyzet, ha valaki úgy mondja, te is egyszer a Madás Színházban ültünk, és a Sanyi elmesélt egy nagyon, bocsánat, hogy ezt a szót használom, morbid halálesetet, és egyszerűen belőlem nem azt váltottak ki, hogy most én elkezdjek pityeregni, nyilván van az a dolog, tehát most bocsánat, nem mindenről van szó, csak vannak olyan típusú helyzetek, amikor én valószínűleg ezzel kompenzálok, vagy én nem tudom, mit csinálok, hogy apám ugyanilyen volt egyébként. A buszon, hogyha valami volt, azon a röhögött.
Igen, ez egy védekező
mellett. És mi van, amikor a színpadon van egy ilyen, mármint, hál' Istennek nem extrém haláleset, de mondjuk azért ott is lehetnek olyan helyzetek, ami így rátok hozza a röhögögört.
Vannak olyan partnerek, de Sanyika azért ebben nagyon, nagyon sok olyat játszik, amiben azért ez szinte minden nap szoktam, hogy a Sanyika akkor fölteszi, hogy egy hónapban hányat játszik, akkor az egész szakma nézi, hogy gyakorlatilag ez nem létezik, hogy ennyi félét és minden nap, és kétszer. Vagy háromszor, és a múltkor négyszer, azt hiszem, mert próbált, duplát játszott, és még átment az Orfeumba. Úgyhogy, na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy persze színpadon is vannak olyan darabok, ahol ez kiválthat az emberből nevetést. Én meg azt mondom erre, mi a fenére fogunk emlékezni egyszer. Amikor 70 évesen Isten adja, hogy megérjük, ott fogunk ülni majd egy sörrel a kezünkben.
Színész otthonban.
Színész otthonban, pénz nélkül. Akkor azért ez egy nagyon jó lesz, akkor ezek a sztorik lesznek. Emlékszel, amikor? Hát most igen.
Na jó, mondjatok egy ilyen sztorit. Amit egyébként kívülről is észrevesz a közönség, mert nagyon sokszor van, hogyha nem tudom, háromszor, négyszer láttam már egy előadást, akkor észreveszem, hogy itt most volt valami. De azért alaphelyzetben tudtok úgy ügyeskedni, hogy ne lehessen észrevenni, hogyha valakinek el kell fordulnia, mondjuk egy rövid.
Direktben nem nagyon szoktuk ezt, tehát hogy inkább az van, mondjuk én nem is nagyon szeretem a direkt nevettetést, vagy, vagy a én most nevetek, és akkor a néző meg, most ő lebukott, és elnevette magát, szóval valaki direkt erre brazírozik egyébként.
Mondjuk én csináltam ilyet már, és szeretem néha.
Vettem ilyet a Spamelodban, amikor törött karddal félbe vissza bejött.
Ott egy szerepet.
Egy szerepet játszottunk, csak éppen néztem.
De nem, mert a tiéd a világban is van olyan, amikor, amikor játsszuk, és ugye ott önmagunkat játsszuk, és bevom, ez engem pikánsá teszi nekem az, de én az adrenalinomat, meg az imádom azt, amikor mi picit látom a szemébe, hogy elindul valami, akkor én is, és tulajdonképpen látom a néző, meg ezt imádja. Tehát, és tudom, hogy semmilyen...
Igen, de ott abban az előadásban belefér, az egy interaktív történet. Uh-huh.
Az előbb érzem meg, ez nem szakmailag, ez nyilván megengedhetetlen.
De, és kikérem
magamnak. És kikérem magamnak, de hát néha jól esik.
Az operettről már beszélgetünk a Popfilterben, és sok szó esett arról, hogy egyfajta ilyen elitizmus van a szakmában, amikor arról beszélnek, hogy hát ő operett színész, vagy meg musical színész. Ti találkoztuk ezzel az előítélettel?
Hogy... Hogyne, persze. De hát ez mindig is volt, meg lesz. Meg. Tehát minket például a főiskolán is nagyon sokáig lenéztek.
De mi? És tényleg, hogy mondjam, ez nem egy túlzás, hanem figyelj, valóban
ez lenézés? Ez egy furi dolog, mert igen, itt kialakul egy ilyen hierarchia, hogy ugye alapvetően ugye Magyarországon, hogy Budapesten mi van? Van a Radnóti, meg a Katona, az Örkény, a Vígszínház, meg van egy-két magánszínház, és aztán jön az összes többi. És akkor van a Zenés Színház, a Madás, meg az Operett. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogy ez vagy kimondva, vagy kimondató is, hogy hol folyik a nagy magas művészet, és hol meg a bóvli, meg a gagyi, meg a zenés, meg nem tudom. Én azt gondolom erről, hogy színész van, meg nem színész van. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy is lehet ez az, hogy valamelyik színész még énekelni is tud, meg táncolni, valamelyik meg nem tud. És valaki meg énekelni tud, de olyan színész, hogy föl most nem vele a padlót. Tehát, hogy így, és ugye a szakma is higul ilyen szempontból, mert nagyon sok műzikelben játszanak már olyanok, akik mit tudom én milyen tehetségkutatót megnyertek, és nem tudom, tehát hogy itt közük nincs a színház, olyan is van.
Nem, bocsánat, ez egy nagyon érdekes dolog, amiről beszélgettünk, és én azt gondolom egyébként, és sokszor most ez fölmerül, ez a téma, uh-huh. hogy a műzikel és a zenés színház. Én azt hiszem, hogy azért nagyon nagyot váltott már a világ, és nagyon sokat fejlődtünk itthon is. Tehát ma már a prózai vonal is elfogadja azt, sőt, bocsánat, rá kényszerít őket minden színházat, vegyük csak a Víg Színházat, vagy bármelyik színházat, nagyon sok prózai színésznek musical szerepeket kell énekelni, vagy játszani, amiben nagyon jól kell tudni énekelni, és azért menjünk vissza picit az időben, 30-40 évvel ezelőtt, akár az István a király, ez a 80-as évek elején, ugye rockerek énekeltek színpadon, és kvázi játszottak szerepeket. Ma már azért ez nem így van, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez nem volt, tehát fantasztikus őserők, legendák születtek a Vikidál, a Varga Mikitől kezdve, a Deák Bill, fantasztikus volt, csak átalakult a világ. Tehát ma már ezek a musicalek megkívánják azt, hogy ugyanolyan színész legyél, mint egy prózai nagy kaliberű színész, és mellette marha jól kell tudni énekelni. Tehát azért ezt tisztázzuk, hogy ez egy őrületesen nehéz műfaj, amiben nagyon jónak lenni nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon sok mindent kell tudni hozzá nagyon jól. Tehát szerintem ez a téma egyébként mára, de mondjátok, ha nem így látjátok, szerintem már azért már ez egy nagyon komoly polcra tett műfaj minden színházban. Tehát én csináltam az Alföldi Robi rendezésében az István a királyt, ahol nagyon sok prózai, nagyszerű László Zsolt, Stoll Buci, Udvaros Dorottya, nagyszerű prózai színészek, nem is gondoltam volna, hogy egyszer majd én velük dolgozom egy adott környezetben, és rockoperát kellett játszani, vagy musicalt kellett játszani. Tehát azért láttam, ahogy ők is izgulnak, ahogy készülnek rá, hogy nekik is ez egy új helyzet. Tehát magyarul én azt mondom, hogy igenis eljutott szerintem oda a világ, hogy, és itthon aztán pláne, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly pozícióra, polcra tett műfaj, minden színháznak a legnagyobb bevételi forrása, és a musical játszás az ma már a legnagyobb közönséget vonzó színházi műfaj. Ezt lehet szeretni, meg nem szeretni, ez így van.
Itt szokták mondani, hogy a prózista énekelni szeretne, a zenész meg prózát szeretne játszani. Ez egy ilyen örökös... Az érdekes, ugye én nagyon sok, én 6 színházban játszom, és játszom együtt Katonásokkal, játszom együtt Radnótissal, játszom együtt Örkényessel, a Kerekesévi például, és nem tudom. És hogy olyan jó az, hogy ugye van egy ilyen kimondatlan sznobizmus ebben a történetben, és amikor összekerülünk, akkor az Elek Ferivel játszom, meg a Fenyő Ivánnal, az Adorjánival, az Orfeumban, akkor ez így eltűnik, ugyanis vagy tudunk együtt dolgozni, vagy nem. Érted? Tehát, hogy ez ennyi. Egyet gondolunk a színházról, egy az irány, vagy nem egy. És hogyha nem egy, akkor tök mindegy, hogy ki honnan jött, meg akkor nem fog működni.
Az Ötvös Péterrel beszélgettem nem olyan rég, a VMN-en jelent meg egy interjúnk vele. Az Angyalok Amerikában című operájáról volt szó, ami tulajdonképpen zeneileg az amerikai musical hagyományban gyökeredzik, tehát a nagy klasszikus görsvén és korabeli musical. És kérdeztem erről az Ötvös Pétert, és azért olvasom fel, mert kíváncsi vagyok, mit szóltok ehhez. Gondoljunk csak bele, milyen összetett feladata van a musical színészeknek. Kell tudniuk énekelni, nem hangosan, de karaktert énekelni. Beszélniük kell tudni, táncolniuk, és humorral kell, hogy rendelkezzenek. Ezt az opera műfajában együtt nagyon-nagyon ritkán sikerül elérni, a musicalben ez feltétel. Nekem az ideális színész típus a musical színész, az ideális zenés színház a musical. Tehát ez amikor a világ egyik vezető, és nem csak Magyarországon világ.
Bocsánat, hát ezt igen. Úgy hívják, hogy Ötvös Péter.
Így van.
Szóval a bölcsesség, a zenei tudás, a nagyságrend, az itt kezdő, itt van. Tehát az Ötvös Péter azt azért mondja, mert az a múlt és az a tapasztalat, az a tudás, az ezt mondatja. Tehát én azt gondolom, de bocsánat, ez picit egyszerűbben, amiről mi beszélgetünk, az ugyanez.
Igen.
Az ugyanez, és ezzel nem magunkat akarjuk fényezni, vagy mert most nem rólunk van
szó. Alap... És milyen jó táncol például.
Őrületesen táncol.
Ő benne
macskákban szeretnék lenni.
A fehér macska.
A fehér macska. Mert az előnyös a fehér bádi.
A testdressz.
De mondjuk tudom arról is, hogy...
Vagy a gimgömb, vagy melyik.
Bocsánat, csak még tényleg egy komoly mondat az előző téma, mert ez egy nagyon érdekes, számomra egyébként mindig egy kicsit ilyen szúros téma, de nem azért, mert kényes, hanem azért, mert szeretek róla beszélni, és nagyon örülök, hogy egyébként, hogy erről most kérdeztél, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ma már ez egyébként nem így van. Tehát ez már régen, még szerintem 10 évvel ezelőtt, amikor ezt megkérdezte valaki, és most nehogy félre, és nem a kérdést akarom, éppen azt mondom, hogy nagyon régen beszélünk, csak 10 évvel ezelőtt még erre nagyon ezen lehetett vitázni. Uh-huh. Ma már, hogy a musical az egy milyen polcon lévő dolog, és az egy milyen nehézségű színház technikailag, szenikailag, zeneileg egyáltalán, színészileg, énekesileg milyen feladat, az már szerintem nem téma. Ezt egy Katona József Színházban dolgozó nagyszerű kollega is, színész tudja, és tudja bárki. Tehát ez szerintem ez ma már nem téma.
A sznobizmus az biztos, hogy megvan, szerintem. Tehát, hogy biztos, hogy van olyan néző, aki azt mondja, hogy én a Víg Színházba járok, megnéz egy előadást, és fogalma nincs, hogy mit látott, de ő a Víg Színházba jár.
Érted? Bocsánat, de jó, de Sanyi, ez egy más téma most azért, amit mondasz.
Igen, értem, csak hogy...
Gyere már kicsit elő, tehát gyakorlatilag ott a kamera, és nekem...
Igen, ez az igazi... Barkóban, hogy kilőtték a tarkóban. Ez a...
Vannak ilyen színész kollégák, akik mindig úgy helyezkednek, hogy befordítják a partnert.
Én azt el is felejtettem,
hát, hogy ez az a jó profilod, onnan látszál rendesen.
Az egy dolog, én ezt a profilt szeretem.
És rendesül egy podcastben beszélgetünk, tehát a hallgatók most nem tudják, hogy közben képi rögzítés is folyik. Úgyhogy...
Ja igen, tehát
most ezt elrontottad.
Ja, elsősorban ez elsősorban a hang.
Hangot fogják hallani, de nem baj.
Jó estét! Boldog új évet! Na jó.
Csodálatos. Na szóval, hogy ez a fajta sznobizmus, amit a Sanyi mond, ez létezik. Igazából még mondjuk az újságírók között is el tudom mondani, hogy amikor egy-egy újságnál szinte nyakamba lőcsölték azt, hogy na akkor te vized az operettet, meg a musicalt.
Azért itt is van jó előadás, meg van olyan, amire, tehát bocsánat, nagyon sok olyan előadás születik szerintem ma már Magyarországon, amit bárhol a világon lepottyantanának, akkor az egy hiteles, profi, mai előadás lenne. Itt akkor van a baj, amikor ezeket a zenés előadásokat nem mai szemmel egy olyan rendező, egy olyan szakember nyúl hozzá, aki ezt a trendet nem tudja. Én ezért szeretem a Szent Tabaik barátunkat, akit azért tartok az egyik legjobb zenés rendezőnek, mert pontosan tudja, hogy hol tart a világban a zenés színház. Tehát ki kell menni Londonba, ki kell menni Amerikába, meg kell nézni, hogy hogy csinálják a műfajt, utána lehet aztán okoskodni és megmutatni, hogy na hát ez ilyen. Tehát én azt mondom, hogy azért ez egy amerikai műfaj, egy tengeren túli műfaj, tehát ezt most lehet szépíteni, született itthon is nagyon sok nagyszerű rockopera és musical, föl tudunk sorolni nagyon sokat, amik zeneileg, dramaturgiájában, történetében, bárhol a világon megáll a helyét, de ettől még fogadjuk el, hogy azért azt, amit hangszerelésben, és akkor ezer dologról beszélünk a világítás technikán keresztül, hogy hol tart, tehát én most voltam pont Londonban, és azért megyek ki minden évben most, ha tehetem kétszer is, mert szeretném látni, hogy hogy csinálják ezt ott kint. Mert ahhoz képest aztán lehet erről dumálni, de először nézzük meg, hogy ez hogy van, és ahhoz képest aztán marha jó érzés, amikor...
Most mit lettem?
Hamilton, Oroszlán királyt az szinte...
A Hamilton miatt nagyon irigyellek.
De nézd meg, a Hamilton mekkora példa. Amikor tökéletesen ötvözik a korhű jelmez, tehát a külcsinében egy korhű előadás látsz, ugye ez a Washington korszak Hamilton. Közben meg szól egy mai zene, tulajdonképpen rap zene, R&B, elképesztő, és a közönség imádja. Jó, nagyon másról beszélünk nyilván, de például az, hogy mondjuk a Madár Színházban egyik nap lemegy egy Mary Poppins, és három nap múlva lemegy egy Operaház Fantomja, ez szerintem egy csoda. Hát itt voltak az Apáca Sóna jogtulajdonosok, az operetben most játszottuk, és el voltak ájulva, pedig ők nem tudják, hogy tegnap abban a színházban egy másik előadás ment. Uh-huh. Hát Londonban hát évekre
épít,
most a jégvarást csinálják, aztán befejeztem, bocsánat, kezit csókolom, viszont hallásra. Nem csak
ilyen... Boldog új évet.
Ez a Sanyi volt.
Ez én volt.
Jó, csak azért, hogy... Tehát, ott kint most például a Frozen, a jégvarázsnak a musical változatát Londonba be fogják mutatni, most építik a színházat, 2020 októberében van a bemutató, átépítik kívül, belül a nézőteret, a színpadot.
Átkárpítozzák a
de figyelj, fantasztik. Tehát gondolj bele, és ahhoz képest idejön egy jogtulajdonos, és azt mondja egy-egy előadásra, nem sokra szerintem azért, de vannak előadások, amiket kiemelnek ebből, és azt mondják, hogy ezt nem hiszik el, hogy itt tegnap tényleg, tehát ők azt hiszik, hogy itt ez be van építve ez a színház arra, és mindenki úgy, közben nem. Tegnap egy másik előadás volt, másik zenekar játszott, másik színész volt, más volt a hangmérnök. Én egyébként azt mondom, hogy én marha büszke vagyok arra, hogy ma már hol tart ez a műfaj. Szerintem egyébként ebben, amit ti mondtok, ez a sznobéria, nem sznobéria, persze biztos ott van, hiszen ízlés, hát ezt szoktam mondani, az én családomban is ugye sportoló van.
És nem a palia.
Nem, csak gondolkoztam, azt mondjam, hogy a volt feleségem, vagy a feleségem, még ezt így nem tudom eldönteni, hogy úgy kell mondani, de szóval a Leila egy fantasztikus sportmúlttal rendelkezik, és mindig mondtam nekem, amikor mi megismerkedtünk, hogy az egy fantasztikus dolog, és irigylem tőle, föllövik a rajtpisztolyt, és utána vannak számok, amik objektív tények. A mi szakmánkban a Sanyika valakinek tetszik, valakinek nem, én valakinek tetszem, valakinek nem. Ez egy szubjektív műfaj, tehát a sznobizmus, azért nem jó szó erre, ez egyszerűen én a katonába szeretek nézni egy-egy előadást, mert nekem, mert hozzám az vagyok én. Egy másik néző meg nem menne be soha oda, hanem csak és kizag egy musicalt vagy egy zenés előadást néz, mert őt azt teszi, az emeli ki az életből. Ez is furcsa, hogy miért járunk színházba, ez egy érdekes dolog, hogy ki miért van, aki egy fél évben egyszer megteti, hogy elmenjen egy mondjuk egy játékszínben egy könnyedebb előadásra. A könnyedség az sosem azt jelenti, hogy az könnyű, az azt jelenti, hogy a történet, és ugyanúgy kiváló színészek kellek, a Gálvölgyi János mondta mindig azt, hogy nevettetni, azt hiszem ő mondta, de gondolom nyilván ez sokan megfogalmazzák, hogy nevettetni az egy nagyon nehéz dolog. Befejeztem, köszönöm, hogy meghallgattam. Boldog új évet!
És
beleöntöm a mikrofonba a vizet.
Kis vizet a miksimre.
És veszek egy levegőt.
Vegyél levegőt.
De olyan jó, amikor...
Addig téged kérdezik.
Már hol tudsz beszélgetni?
Csak mert azt nem árultam el előtte, hogy...
De miért a Sanyikát kérdezél? Bocsánat.
Bocsánat, még van mondani valami.
Várjál, csak azt, mikor tudsz már beszélgetni? Hát most ez egy jó helyzet, amit bejöttünk a liftbe, és mondta Sajka, hogy itt fogunk beszélgetni, ez mondom, na hát én még ilyen, hát ma már van 3 percet, hogy elmondj mindent az életedről.
Képzeld, ez a jó a popfilterben, hogy itt lehet beszélgetni, sőt kell is, mert akkor nagy szarban vagyok, és van.
Mute.
Na, szóval, hogy ezt nem árultam el neked, hogy mi földik vagyunk.
Wow.
Igen. Annyira nem közel, de Fehérgyarmat, az nincs túl messze Kisvárdától, és te fényes Litkén nőttél fel.
Igen.
Egyrészt igazából az a kérdés, hogy mi van Kisvárdán a vízben, mert hogy ott elég sokan vannak, akik onnan. Sokan, tehát a Dolhai ott született, akkor azt, nem tudom, a Szerényi Laci Vásárosnamény, de ott a környékén.
Hát a Nagy Zsolt is szerintem.
Mészáros Árpád Zsolt,
Nyíregyháza,
Gubik
Petra, Gubik
Petra,
nem is tudom, Nyírbátor vagy hova, a Hegedűs D. Géza, Eszenyi Enikő.
Igen, ő Csenger. Hogy lehet szerinted, hogy mondjuk a zenés műfaj, akiket felsoroltunk, a nagy részük operett, musical, miért pont onnan jönnek ilyen sokan ebbe a műfajba?
Nem tudom, hát mondjuk az biztos, hogy nekem például nagyon fontos, hogy van otthon a Doktorok Színtársulat, ami egy ilyen, hát amatőrnek hívjuk, de hát alapvetően rengeteg profi előadást létrehoztunk már, tehát például az általunk játszott Ijed a világot, én színpadra alkalmaztam velük. és világításban, díszletben, zenekarban, és énekben, és nem tudom miben. Nyilván nem Palcsi volt ott, meg nem tudom ki, hanem az ottani srácok, de baromi jól énekeltek, jól mondtak prózát, nem tudom, szóval, hogy így nagyon profi dolog. És abban játszott a Petra is, Kálid Artur például a Bogimiben járt, ahova én, meg a Zsolti és Nagy Zsolt. Hát ugye az magyar űrhajósunk Farkas Bertan szintén, Besenye
is. És megnéztem Fényes Litke, Báj Alex.
Az.
Ti ismeritek egymást?
Hogyne, persze.
Bár hát ott azért mindenki ismeri.
Alattam járt általánosban.
Mindenki ismer mindenkit, gondolom. Nem olyan
és nagyon érdekes
nagy
volt,
falu.
Mert
falu?
Község. Község, igen. Kösség. Hát azt hiszem, hogy ilyen 3000-3500.
2400 megnéztem.
2400?
Igen, ne nagy zaj. Oh,
2400. A régi. Én azt hittem valamiért, hogy több mint 3000.
De amúgy nem tudom, fölírtam 2400 főt, de lehet, hogy rosszul írtam fel, mert vízkalkuliás vagyok, szóval.
Kérem. Hát, igen. Nekem is volt olyan, hogy kikezeltettem, mert vízgetett,
de
azt akartam.
Már
Engem békává váltottatod, de már el volt, igen. Szóval, hogy igen, a Báj Alex is. Nagyon érdekes volt, amikor én itt legelőször megláttam a Dal című műsorban. Mert ugye ő Márta Alex. Tehát, hogy, és emlékszem, hogy régen ő egy ilyen kicsit ducibb kisfiú volt, és ilyen nagyon visszafogott és zárkózott, és nem tudom. És egyszer csak megláttam a Dal című műsorban, meg aztán ugye ő került ki, akkor azért. És én néztem, mondom, azt a, hogy de megváltozott ez a mese. Igen. Igen, az öreg Márta.
Na és milyen, amikor te hazamész Fényes? Vagy ott lakik még a család?
A szüleim, édesapám, meg édesanyám, meg hát a rokonság nagy része. Én nagyon szeretek, most is volt egy napom, egy szabad napom, és azt hiszem, hogy felléptem valahol Nyíregyházán talán, nem is tudom. És akkor így hazamentem, és így megleptem a szüleimet, hogy éppen tetőcsere volt, és nagy munkások az udvaron, meg minden. És akkor így felhívtam édesanyámat, és mondtam, hogy na, hogy álltok? Hát most fejezték be, és már mennek el. Fondom, ú, de megnézném. Mondom, tudod mit? Meg is nézem. Szóval jó, de hát mikor? Mondom, most. Most? És akkor így benyitottam a konyhába. Jaj, hát te meg...
De jó.
Hát miért nem szóltál, akkor főztem volna valamit?
Igen, és direkt ezért nem. Mert akkor elkezd főzni, mint az őrült, és ezt nem akarom. Hát most is karácsonykor nyilván. De most ez is tök jó lesz. Most a bátyámék nem jönnek, a feleségével meg a gyerekkel, úgyhogy most én megyek, így hárman leszünk, és akkor megyünk egy családi barátunkhoz, aztán a nagybátyámék hívtak meg Szentestére, 25-én a kisvárdai legjobb barátom csinál egy ilyen doktorokos karácsonyt, és akkor ott leszünk páran. Úgyhogy várjál, még a haláleseteket nem mondtam.
Máson is nevet látni.
Nem. Teljesen indokolatlan.
Hálás közönség. Tehát ha vígjátékot játszik, téged ültetnék az első sorban.
Pajai, meg, szoktak is engem. Amikor jön megnézni, akkor konkrétan így pontosan tudjuk, hogy hol ül, és így mennyinek vannak. Ne! Ne!
Na jó, de hát amiket te tolsz, hát ez nem.
Igen.
Hát azt kérdeztem egyébként a színházi beépített embereimtől, hogy mondjanak valami vicces sztorit veletek kapcsolatban, tehát nagyon diszkrétek voltak. Annyit mondtak, hogy volt egyszer egy focis koreográfia, és lehet, hogy abból tudnám mesélni.
És idézni is. Tehát, hogyha megtennéd, fölállsz, és mutatsz két.
Volt egyszer egy csapat. Az egyet, ha egy darab eszembe, nem az egy darab eszembe jut, akkor mindig egy teljesen ambivalens érzéseim vannak, mert egyrészt ugye azzal az előadással kerültem be a Madár Színházba.
És én is.
Te is.
Hát én előtte nyomorultam.
Hát azért te már a főiskola, úgy azért úgy... És ugye casting volt 2004 környéke, azt hiszem ez, akkor volt a casting, most fúristen, 15-16, már van 16 éve, amikor ez hallgatják, akkor 16 éve.
2020 van.
Ugye alig vártam azt, hogy hát egy óriási dolog volt, én a Madár Színházba bekerüljék, én mindig elmondom azt, hogy miközben most ez a trend, meg a világ, meg minden ugye annyira fölgyorsult, most nyilván ezek ilyen közhelyek ma már, hogy erről beszélget az ember, de hát azért ezt érezzük a bőrünk, hogy fölkelünk, és már az Instagram, és már a Facebook, és már azonnal a közösségi felületeken van az ember, tehát egyszerűen borzasztó, hogy tud ebből az ember kiszakadni, de ez egy pszichológussal fogom megbeszélni.
Egy óra múlva.
Most megyek el.
Kezdek ezek remegni. De várj, ezt a kis vodkás üveget nyugodtan elővetted, amit megkészítettél a kis tarsolyodban.
Itt is sok nekem idegileg ez a sok téma, meg össze-vissza, Litke, meg szakma, meg minden.
Túl nagyokat ugrunk,
ugye? Nagyokat, várj, beszéljünk csak a... Igen. Jajaj. Na, úgyhogy
na akkor te is az enyémet tudod.
Igen, és ugye tényleg, azt akartam csak mondani, hogy tényleg nagyon kapkod az ember, meg már nincsen, nagyon kevés helyen tudja az ember átélni azt az igazi társulat szellemet, amitől azt gondolom, egy színház az egy csapatjáték, a játékszót nyilván most zárójelben vagy értitek, tehát egy csapatjáték, egy csapatmunka, tehát lehetnek egyéni sikerek, de akkor is azért ott nagyon sok ember dolgozik egy-egy előadáson, nem csak a színpadon, a háttérben is, ezt tudjuk. Na, csak azt akarom mondani, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy abban a színházban dolgozom, és ez minden alkalommal komolyan mondom, amikor bemegyek oda, akármit is játszunk, eszembe jut, hogy az öltöző, ott kiköltöztek. Tehát mindig emlékszem, hogy én olyan büszke vagyok, amikor nyilván kollégákra is büszke az ember, soha nem voltam egy irigy típus, tehát engem aztán egyáltalán nem érdekel, akár egy szerepet játszottunk, én akkor is el is a Spamelodban, Sanyika zseniális volt, egy szerepet játszott, engem semmilyen irigység nincs, sőt inkább nézem és ellesek tőle egy-két dolgot, és emlékszem, hogy tényleg meghatódtam akkor azon, amikor például a Sanyi a Gálvölgyi Jánossal egy kétszereplős darabot, az Ördöglakatot elkezdték játszani, mert egyszerűen fantasztikus volt, tehát én átérzem azt, hogy milyen érzés az, hogy egy fiatal színész, egy új generáció tagja, az egyszer csak összekerül egy ikonnal, egy olyan művésszel, akitől hányan tanultuk és néztük tátott szájjal annak idején, akár a tévében, akár a szemben. De csak azt akarom mondani, hogy nekem az, hogy például a Madásba bekerültem akkor, az egy óriási dolog volt. És hát ennek ellenére jött egy olyan szerep, amit ma már nem...
Én azt hittem, hogy elegánsan megkerülöd.
Nem kerülöm meg, sőt, direkt.
Most mi volt a kérdés ilyenkor?
Nem, sőt azért, hogy érezd, hogy mennyire karakánul válaszolok rá, azt is mondom, hogy ma nem vállalnám el. Tényleg? Tehát igen, ha én tudom akkor, hogy az mit kell ott nekem csinálni, akkor én azt egyeztettem volna, és azt mondom, hogy elnézést, tanár úr, nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy én ebben nem fogom magam igazán jól érezni. És nem is éreztem igazán jól. Azért, mert olyat kellett csinálni, a Tihanyi Ákos, aki a zenés műfajban nem kell bemutatni, kiváló koreográfus, akkor jött haza, azt hiszem, a Bob Fosse csapatából, a Szirtes tanár úr kérésére, felkérésére, ugye volt egyszer csapatot koreográfálni. Akkor ő ereje tejében, és alapvetően a darab is megkívánta ezt a dolgot, olyan koreográfiákat kellett csinálni, amiben nagyon pasisnak kellett lenni, nagyon egy foci csapat, és annak egy imitációja, nagyon staccatós, fegyelmezett mozdulatokkal. És én erre alkalmatlan voltam akkor. Tehát én
most már nem, de...
Most már nem.
Most már alkalmas.
De nem, én akkor, és gondolj bele, hogy...
De most már nem. De,
figyelj!
Akkor látták, és...
Egy focista voltam kisgatyába, mondtam legalább rakjanak be kapusnak, és akkor... Kettőt vetődök, de nem. És sosem felejtem el Serván Ati barátunk, aki szintén akkor, azt hiszem pont Bécsből a Elizabeth-et játszott, akin a Rudolf Herceget Bécsben, és ő vele voltam ott lekettőzve, azt hiszem, még a barát Attila is volt, hárman voltunk. Tomás Málói, ráadásul negatív főszerep voltunk mi, és az Ati ugye egy kiváló táncos. Hát azt kell mondjam, hogy inkább ugye ő a pályája elején táncművész volt, aztán átment oda, hogy marha jól énekelt, és akkor ugye musical. De akkor hát úgy táncolt, hogy azt tátott szel nézte az ember, majd azt kell mondjam, szinte letáncolta az összes egyébként színházi vagy színész kollégát. És neki az Ákos megcsinálta ugye a táncokat. Én meg ott ültem, és néztem. És mondták, akkor most csere.
Felkészül,
vagy Feke Pál, és emlékszem, rendezői jobb hátulról, rendezői bal előre.
Batman egy ilyen,
de figyelj, ez a, hogy hívják ezt, akkor futsz, és én Eckartét ugrik, túr, és megy tovább. És le, térdre le. Figyelj, én mai napig ott ülök.
Meg becsapódott.
Nem, hát ez volt az, figyelj.
Ült az üstökös felé karnyú barrangjába.
Mondták, hogy mit csináljunk? Mondom, gyere, és akkor lehet az, hogy jó, oké, semmi probléma, a Feke az csak sétáljon, hát a színpadon. És konkrétan az Attila ott csinált egy ilyen flick-flack, nem? Én meg nagyon erősen, nagyon kemény átéléssel.
Átmentem.
Folyt a víz, de csak mentem.
Te már a 90. percben voltál.
Pacsi megtartotta Kerény Imrének ezt a mondását, hogy nem átél, hanem átér.
Na jó, zárja bezárva, nagyon kettős, bekerül az ember a Madács, fantasztikus élmény, egyébként nagyon nehéz és nagyon izgalmas előadás volt, és nagyon boldog vagyok, hogy bekerültem, de azt mondom, hogy ugyanakkor meg ilyen gyomorgörcsön volt, mert tudtam, hogy ez átlép egy olyan határt, amire én akkor éppen képes vagyok. Erre kellett volna tréningezni legalább 2 évet szerintem, és akkor be lehet minket állítani, az ott nagyon hirtelen jött, egyébként sokunknak, nagyon sokan le is sérültek, De ez most, bocsánat, ezzel semmi rosszat nem mondunk, nagyon szerettük az előadást, tehát egy nem, igen. Tehát egy jó előadás volt, meg izgi előadás volt, de nagyon nehéz volt, és sokunknak átlépte határait.
A csapatnál volt az, emlékszem, hogy már játszottuk, és nekem akkor volt a diplomaosztom, és 5 előadás volt péntektől vasárnapig, uh-huh. És én a Nagy Balázsral és a Miller Zolival voltam így lehármazva, és én annyit mondtam, hogy én nekem pénteken van a diplomaosztom, én még játszom pénteken este, aztán átmegyek a bulira, de hogy én szombaton nem játszom, az 100%, mert valószínűleg a szivárványt meg fogjuk inni, hogy megkaptuk a színművész diplománkat, és 4 év, és nem tudom.
Akkor kaptad meg, ott
akkor
volt.
Akkor kaptam meg, igen. És mondták, hogy persze, akkor a Miló van este, Nagy Bazsi meg este sajnos Győrben játszik, de délután ő lesz. Mondom, biztos, le van, biztos.
Jaj.
Hát megittük a szivárványt, és hát ilyen délután 2 körül sikerült fölébrednem. Hát nem tudom, vittük a váról indíthatós házi pálinkát, tudod, és hát abból szerintem mindenki egy litert megíva, nem tudom mennyit. Tehát mindegy lett volna, hogyha infúzióba csöpögtetjük be. Mindegy. És a lényeg az, hogy fölkeltem, és én nagyon rosszul voltam, nagyon másnapos voltam. Ki volt kapcsolva a telefonom, és éreztem, hogy nem szabad bekapcsolnom, de egyre rosszabb érzés volt ez, úgyhogy visszakapcsoltam, és hát 20 nem fogadott hívás, hangposta, hogy a Milu megbetegedett, lemondta az esti előadást, a Bazsi nem tud jönni, mert Győrben játszik, hogy nekem kell.
Úristen.
Na most én bementem 4-re a színházba, és ott elkezdtem hideg-meleg változóhanyt alkalmazni, hogy valahogy így, meg elkezdtem bemelegíteni, és emlékszem, hogy az öltöztető, a Magdi bejött, és mondta, hogy szervusz gyerek, fú, miért ilyen büdös, és ugye én párologtam ki a pálinkát. És emlékszem rá, hogy én 7-kor álltam ott glottgatyába a takarásba, és megindult ez a zenezet tündetet.
Jaj, ne!
Összeszorul mindene.
De szerintem bárkit megkérdeznénk.
És gondolj be, hogy amúgy is, hogyha úgy fit voltál, akkor is iszonyatos megterhelő volt, de úgy, hogy full másnaposan, még pálinka gőzben, és tényleg szerintem az aurám az egy ilyen pálinka felhő volt akkor, és így álltam a takarásba, emlékszem, megszólalt ez a tündetet, és egy bemelegítő edzés volt az eleje. Iszonyatosan nehéz volt, és ott volt az, hogy álltam, és mondom, nincs az az Isten, hogy én most itt vagyok. Tehát az nem létezik, és emlékszem, hogy a második felvonásra józanodtam ki. Úristen. Teljesen. Tehát az szörnyű volt. Ott azt mondtam, hogy most itt vagy meghalok itt ebbe a dologba, vagy nem tudom, mi lesz. Tehát, hogy...
Istenem.
De milyen érdekes akkor ezek szerint, mert ugye mindenhol azt írják rólad, hogy te nyomorultakkal kerültél a madásba, de
igen,
tulajdonképpen
de
ez volt az első.
2000-ben az első főszerepem ez volt, mert akkor én statkoztam. Igen. Tehát akkor az akkori nyomorultokban, amiben a Szinetár Dúri volt az Eponin, a Fantin volt a Kósréka, és akkor jött haza Németországból a Sasival, aki Jean Valjean volt a Földes Johnnyval. Akkor én ugye most a nyomorultakban, a mostaniban én Tenárgyét játszom, akkor volt a Galbanis Tomasz meg a Szerenyei Béla. És én voltam fűfa, virág és nép, és egyébként a doktorok révén kerültem be, uh-huh. Mert Kisvárdán, Isten nyugosztalja, Miklós Tibor, a szövegíró, rendezte nálunk az Annak Arenát a doktorokkal. Azt mondom, Isten nyugosztalja. És már rövök.
Nem láttuk, hogy nevettem.
De nem azon nevettem.
És nem, egyébként Miklós rengeteg Tibi, közös élményünk van a Tibivel.
Istenem,
rengeteg,
de szeretem rengeteg. A Tibit is. Miklós Tibinek köszönhetjük gyakorlatilag az egész magyar igen. Zenés színházi irodalmat, a fordításokat, a Jézus Krisztus szupersztárt, a nyomorultakon át, az Anna Kareninát.
A Fantomot is.
Fantomot, az újat már nem.
Az újat már nem. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ő rendezte, és akkor a Kocsák Tibor, aki írta a zenét, ugye a Madeszín zenei vezetője, ő is lejött megnézni. És én Karenin voltam benne 18 évesen, és na, én meg arra mondom, hogy ma már azért nem vállalnám el, mert akkor így az esélytelenek nyugalmára, 18 évesen, 60 éves játszani, miért ne vagy 50-et, de miért ne, és hatalmas élmény volt a Vikidál Gyulával, a Nagy Anikóval, ugye a feleségével, a Tibinek, és ott volt az, hogy azt mondta a Kocsák tanár úr, hogy ha lesz Pesten lehetőség, akkor szól. És akkor kaptam egy telefont, én meg a Nagy Lóri, aki szintén osztálytársam volt a főiskolán, hogy akkor, és benne volt az Annában, ő volt a Vronszki, hogy lesz a nyomorultak, és hogy nem lenne kedvünk benne. És akkor tényleg ilyen kisebb szerepeket kaptunk benne, és emlékszem, ezt akartam most az ebből kihozni, hogy volt egy jelenet az elején, amikor ott a Jean Valjean-t ütik velik a parasztok, meg nem tudom, és őt nem fizetik ki, és nem tudom, és a tanár úr azt mondta nekem, Sanyikám, mit csinálsz? A parasztot játsz, ne az anyját! Ne a Panasz anyját játsz, mert úgy nagyon játszottam.
Jaj, tudod, de jó.
Gondoltam, hogy most akkor 4-5 szerepet egybe megcsinál.
Jaj, de jó.
Az anyját.
Hát de nem, az ennél sokkal szebb, az is nagyon jó. Szerintem a tanár úr nem haragszik meg, ha elmondjuk ezt a történetet, akkor Sanyi minden adás előtt fekvőtámaszozik, meg készül, és a tanár úr nagyon kedvesen sokszor bejön hozzánk az öltözőbe köszönni, hogy vannak, stb. Más élmény, vagy mondod?
Mondjad.
És bement, és a Sanyika csinálta éppen a felüléseket, és bement a szírtestre, és mondta, hogy így készül a test. ez ugyanaz,
emlékszel? Igen. Szóval így készül.
Szóval így készül a test.
Ez gyönyörű.
Hozzám is benyitott.
És azt mondta,
így készül a test.
Na, de azt meg akkor hadd mondjam el én, amit azzal szivattam a falcsit, mikor a Jézust játszottuk, és...
Na, ebből hogy ezt nézem. Na, de most, hogy lesz. Tehát.
Igen, és akkor egy picit nagyobb darab volt, mint most. És hát néztem a próbát, és gondoltam, hogy így megviccem a pacsit, és bementem az öltözőbe, és mondtam, hogy Paja, én nem tudom, te mit csináltál, de a tanár az teljesen odáig van megvissza. Tehát, hogy így valami olyat játszottál valószínű, hogy így, és az volt az a jelent, amikor így húzzák fel a keresztet, és hát mindenféle cuccokba ottam fölhúzták a keresztet, és akkor így mondtam, hogy igen, és Pacsi teljesen naív van, hogy komolyan tényleg, de mit mondott? Hát mondom, figyelj, én csak annyit láttam, hogy húznak fel a keresztet, és a tanár rám néz, és azt mondta, Jézusom!
Az a jó, hogy ők a barátai.
Nincs szükséged ellenséged.
Nincs a minek. De ezt én már elmeséltem többször nyilvánosan, hogy
vállalom. De ez gyönyörű.
Most így, hogy nem tudom, 19 évesen, 60 éves játszani, hát 21 évesen Jézus Krisztus szupersztárt, azért az se egy mindennapi dolog.
Hát igen, most pont gondolom arra is azért átvezetsz egy kicsit nagyon profin.
Ugye?
Hogy, de nem azért, csak hogy ugye most lesz nyáron a szupersztár a Domtéren, és
Együtt leszünk,
Sanyika a Heródes király lesz benne, én pedig a Jézus.
És az a ti barátunk, meg a Júdás.
A Júdás, igen. Hát erről az a helyzet, összerezzen szívvel tudok csak mesélni tényleg, mert az a helyzet, hogy az emberrel annyi minden történik, és olyan sok felé vagyunk, és olyan sok mindent, köszönjük tényleg a Jóistennek, vagy én nem tudom kinek, hogy ennyi mindent megadatott a pályán, de vannak olyan állomások, amikor úgy azért úgy megállsz egy pillanatra, és azt mondod, hogy hát ez azért nagyon nagy dolog, és nekem ez most ilyen. Tehát amikor most Szirtes tanár úr fölhívott, nem azzal, hogy Jézusom, hanem azzal, hogy Palikám, nagyon szeretném, hogyha megcsinálná a Domtéren a Jézust, és én mondtam, olyan köszönöm, nagyon boldog vagyok, azon akkor hajrá, és azért lefutott bennem, hogy 17 évvel ezelőtt, 2002-ben hívott fel a Molnár Laci meg a Venyiges Anyi Alex a Musical Színházból, hogy figyelj, Palika, akkor csináld meg a Domtéren a főszerepet. De azt se tudtam, hogy mi van, és most eltelik 17 év, és a Domtérre, ahol azóta nagyon sok mindent csinálhattam, ebben a szerepben visszatérni, megmondom őszintén, hogy iszonyatosan várom. Tehát ez nagyszerű csapattal, egy szupersztárt 17 év után, hát azért azóta nem is volt ott szupersztár előadás, és hogy megint én ott lehetek, ez nekem egy csoda, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre. De ahhoz az előadáshoz rengeteg dolog köt, nagyon szerettem azt a régi előadást, a Musical Színházas előadást is, mert rengeteg, ott volt elő, a végén földobtak egy fehér galambot például, az volt a vége.
És nem te dobtad.
És nem én dobtam. És keresztem voltam, és a dala...
Éppen nem ért rá.
Mint a lélek.
Ilyenkorra nem tudsz földobni.
Lélek szimbolizálását, tehát azt, hogy a lelket a galamb, a fehér galamb. És tényleg nagyon szép pillanat volt, szerintem nagyon gyönyörű volt az előadásban. És emlékszem, nagy buli, Szeged, berúgtunk, minden, imádom Szegedet egyébként is. És
Jézus kicsit leírta magát. Borrá változtatta.
De ez nagy kettőség egyébként a mi pályánkon, hogy kicsit úgy érzem magam, hogy itt egy idióta lóval, egy lovas, amikor próbálja megfogni, de nem sikerül, most ilyet ti vagytok a lovak. Tehát próbálom elmondani, ezer nehezítő körül, ha mocsolnak vízzel, kapsz egy sallert, minek hát a kizökkensz.
De közben veled vagy.
Az RTL reggelibe szoktam ezt átadni, akkor bemész, és mi mindent megtesznek, hogy ne tudj beszélgetni. Tehát valaki főz, leöntik, elforralja, de miután nem tud főzni, ezért megvágja az ujját, akkor az, akkor a nem tudom melyik műsorban ez kiszól, hogy nem tudom mi, közben már megjött a másik, akkor ő beszélget az új témáról.
Megköszönöd is.
Én még nem tudtam elmondani azt, amit akartam, tehát a néző azt látta, hogy én totál hülye vagyok.
Most, lassan. Ahogy most tudod.
De most én emlékeztetlek, hogy ott tartottál, hogy egy furcsa kettősség.
A kettősséget arra értem, hogy de szerintem most Anyika is átéli, vagy átézi. Én emlékszem, amikor megszerettem az egész színházi pályát, ugye nem jártam főiskolára, mert nekem máshogy alakult egyszer az életem, amikor én járhattam volna, akkor már annyi mindent csináltam, annyi féle szerep, annyi sokfelé, annyira sokfelé, hogy el kellett döntenem, hogy én most idézőjelben mondom, beülök a padba, és nyilván nagyon sok mindent megtanulhattam volna, és nagyon sok hiányát is érzem.
Tényleg érzed hiányát?
Biztos, igen, igen. Tehát tudom, és látom azt a például a próbákon való merészebb bátrabságot, hogy egy főiskolát, vagy egy olyan közösségbe járó kollega az sokkal bátrabb dolgokban. Vannak ilyen dolgok, amiket én azt gondolom annak köszönhető szerintem. Most ha azt kérdezitek, hogy ma én látom ennek így igazán értelmét, vagy ma mit gondolok róla, akkor már más. Tehát én ma azt gondolom, hogy nagyon más világot élünk. Régen a főiskola egy olyan ugró pont volt, ami megkerülhetetlen volt szinte, és azt mondom, hogy csak nagyon kevesünknek sikerült akkor még abban a 20-25 évvel ezelőtt, hogy ezt kikerülve is bekerüljünk ebbe a körforgásba. Most nem ezt sem emlékszem, bementem a színházba, és imádom azt, mai napig imádom, hogy megy egy előadás, óriási ricsa és taps és siker, és minden nagyon jó, ott vagy jelmezbe, egyszer csak leveszed, és kiürül az egész színház. Mm. És Szegeden ennek ott a csillagos ég alatt, meg alapvetően a szabadtéri előadásoknál ugye az a kettősség, hogy előtte egy nagy örjöngő ritmus, aztán bemész, és senki nincs, és néma csönd van, és a szupersztárnál volt az, hogy a galambot ugye eldobtak, és mindig elrepült. És akkor hajnali... jó, de, és akkor hajnali 3-4-ig odaült a keresztfára, a kereszten, és ott ült a galamb. És nem azért, mert megőrült, hanem egyszerűen nem tudom miért, ez egy jel volt. De ugyanolyan, mint hogy azt az előadást majdnem elmosta az eső, úgy volt, hogy nem is tudjuk megtartani, és nekem volt akkor egy kis ilyen kis szertartásom az öltözőben, hogy meggyújtottam egy kis gyertyát, ott elcsendesültem, nem tudom, azt éreztem, hogy nekem ehhez a szerephez én nem tudok csak úgy berobbani, ma sem csinálnám másképp egyébként, és meggyújtottam a gyertyát, és kopogtak az öltözőbe, hogy képzeljem el, elállt az eső, és mindjárt kezdhetjük, takarítják éppen a színpadot. Most erre lehet azt mondani, hogy ezek okay, én nekem ezek sokat jelentenek, úgyhogy na, csak azt akartam mondani, hogy 17 év után igen, most szupersztár. Egyébként engem nagyon sok olyan szerep megtalált, amit mondjuk azt gondolom, hogy idő előtt már megtalált, mint ahogy egyébként kollégákat megtalálhatja. Mert a Jean Valjean 2010-ben akkor én voltam, mit tudom én, 30 éves, azért nem 30 évesek szoktak Jean Valjeant játszani, mint hogy a szupersztárt is 22 évesen, azért az egy másfajta teher.
De... ez lehet, hogy épp azért van, mert egy picit ilyen kívülálló voltál?
Nem, szerintem egyszer ez egy hangi adottság, tehát a hangom, az ének hangom szerintem érettebb volt a koromnál. Most a 2010-ről beszélünk, nem a Jézus,
igen.
A 2000-es évek elejéről, mert 2010, tehát akkor szerintem már az alkatom, a habitusom, tehát ha most őszintén egy ilyen tükröt próbálok magam elé tartani, akkor ezeket gondolom igazi oknak, hogy miért kaptam meg ezeket, akkor azt gondolom, hogy ez is benne van, meg a szerencse, meg nagyon sok minden más, amitől az ember ezeken átesett.
Máshogy énekel valaki, vagy máshogy főleg alakít Jézus Krisztust, hogyha alakított koppányt.
Most az István a király koppány volt, Judást akartam,
igen,
vagy
mert
most a másik na, darab.
Ezt össze, szóval.
De értem, hogy mit akarsz kérdezni, tehát egy darabon belül.
Tehát kép... István a király, igen. Máshogy, na, ezt meg kivágjuk, tehát máshogy alakít.
Miért?
Nem vágjuk ki.
Nem vágjuk ki. Jó, tehát máshogy alakít István a királyt, hogyha valaki énekelt koppányt.
Hát szerintem a kettőnek ilyen formán nincs köze egymáshoz. Ez olyan, mint amikor valakit ugye arról kérdeznek, hogy bemegy a szerző, és nem keveri, hát most a Sanyikát lehet erről megkérdezni, közelében nem játszom annyi fél előadást, mint a Sanyi. Tehát, hogy tényleg egyik nap ezt, és másik nap azt, és teljesen más, és nagyon észnék kell lenni, és főszerepek. Tehát erről a Sanyi tud majd azért nagyobb tapasztalattal beszélni. Én azt mondom, hogy nem kérdés, már aznap reggel, amikor fölkelsz, hogy ma mi fog történni. Tehát az ember, akik színpadi emberek, színpadon álló emberek, ott egyértelmű, szerintem egyértelmű, hogy erre hogy hangolódsz rá, vagy hogy Tehát ez nem gondolom, hogy ezen így gondolkozni kell. Nekem az, hogy ugyanabban a rockoperában több ilyen is van, ugyanazt másik szerepet játszom, például a Nyomorultakban a Jean Valjeant, azt százszor jobban szeretem, mint a Javert. Százszor inkább magamének. Mert az egy összetett, egy érzelmileg túl érzelmi szerep, amiben én nagyon megtalálom önmagamat, amíg a Javertben ez sokkal nehezebb nekem. Uh-huh. A Koppánynál nem így van, mert a Koppányt viszont imádom, és az a habitus az valahogy az Operettszínházban, amit most játszunk, ott nagyon-nagyon jön belőlem, miközben ott is egyébként belül Feke Pali az inkább az István lelkület szerintem, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ezek óriási lehetőségek, helyzetek.
Meg ez rendezéstől is függ, gondolom, hogy...
Hát ez meg a másik, amit most mondasz, mert ha tőlem azt várnák el, amit a... Én ez a hármazás, ugye, meg kettőzés. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert nekünk pont az a, tehát a személyiséget azt valahogy át kell tudni vinni. Ugyanakkor ezek az előadások nagyon meg vannak koreografálva, nem csak táncilag, hanem a jelenetek is. Uh-huh. Mikor nézel ide, mikor mész oda, jön a díszlet, forog, stb. Technikailag, tehát nagyon nehéz. Hogy ott azon át tud vinni, mert egy prózai előadásnál, egy szereposztásnál ott te vagy. Ott az te vagy. Itt egyik nap ő van, másik nap ő jön veled szembe, harmadnap a másik. Sokkal nehezebb egyébként a személyiséget megőrizni, és abból megszűnni szepet, de Sanyika tud erről.
Hát meg akkor arról mesélj nekem a Sanyi, hogy amikor tényleg az van, hogy nem tudom, egy nap két előadást tolsz, két különbözőt is akár, akkor hogy kezdsz fel reggel, hogy éppen merre vagy arccal előre, honnan tudod, hogy mibe kell átszellemülni?
Régen, még amikor a főiskolát elvégeztem, akkor így az volt bennem, hogy ugye nagyon nagy bizonyítási kényszere van az embernek, vagy megfelelési kényszere, és akkor még az ember nem úgy próbált, toltad ezerrel, és nem tudom, meg az előadásokban is, és ugye én már több prózát játszom, mint zenéset, és nagy öregektől, most például most a Gál Völgyit mondom, akitől én abszolút ezt a végjátéki történetet tanultam meg, vagy mondjuk a Szervét TV, vagy a Hegedűs DGZ, vagy nem tudom. Szóval, hogy így idő folyamán így ellesed ezeket a... Ellopott tőlük ezeket a dolgokat, és hogy így, ahogy telik az idő, azt érzed, hogy a Bagó Berci mondta ezt nekem még a főiskolán, hogy nem érdekel, hogy mit dumálsz, hogy történjen veled meg. És hogyha jó egy próbaidőszak, tehát hogyha az intenzív és jó, és mire oda kerülünk, hogy bemutató, és ilyen Pavlov kutyája reflexen elő tud jönni belőled este 7-kor az a dolog, amit másol, akkor az azt jelenti, hogy onnantól az meg lesz. Fölveszed a jelmezt, bemész az izébe, és valahogy az összes alkatrész így összeáll, és akkor az így hozza a figurát. Nyilván vannak napok, szokták mondani, hogy a Törőcsik Mari is azt mondta, hogy volt 6 jó este a színpadon, az összes többi az rossz volt. Tehát nyilván van, amikor az embernek jobban sikerül, sokszor szokták mondani azt, hogy ma azt éreztem, hogy fú, de jó vagyok, aztán mondták, hogy ezt inkább ne. Tehát, hogy és fordítva, ilyen is volt.
Valójában, amikor nem egyezik a percepció azzal, hogy te mit érzel.
Igen, de szerintem ez is még akkor volt inkább, amikor az ember így tolta. Tudod, amikor, hogy most én ezt odapakolom, és nem tudom. És most meg már én például úgy vagyok, hogy igyekszem magam megfogalmazni a dolgokat, és most már elengedtem azt, hogy ez tetszik-e, vagy nem. Mm-hmm. Ez a szubjektív része, amit beszéltünk is, hogy nyilván valakinek igen, valakinek nem, de én megpróbálok mindenképpen az igazság mentén menni. Tehát, hogy annak a figurának legyen meg az igazsága az elejétől a végéig. És például azért szeretek negatív figurát játszani, aminek mondjuk a végére kiderül, hogy ő miért olyan. Aha. És akkor a nézőben így az van, hogy ó, basszus, hogy elítéltek az első pillanatra, és lelőttek volna, és fölpofoznak. És aztán a végére megértik a figurámat, hogy én miért lettem az. És én azt szeretem, amikor így a nézőn látod, hogy megbántam, hogy elítélt az elején. A Léner Péter, most találkoztam vele, volt a Kerény Imrének, a volt a sztájfőnökömnek egy ilyen megemlékezés a Madásban. És a Léner Péter, aki a József Attila Színház igazgatója volt, ő neki volt ez a mondat a negyedikben, hogy figyelj neki, de a színház fontos, nagyon fontos, sőt tovább megyek, nagyon, nagyon fontos, na annyira azért mégse. És megmondom őszintén, hogy én most így vagyok ezzel, hogy nagyon szeretem a színházat, nagyon áldásos helyzetben vagyok, mert 15 vagy 6 darabba játszom folyamatosan.
Rengeteg.
És minden este más csinálok, és nem tudom mi. És én ezt nagyon szeretem, ezt a fajta változatosságot. Tehát én nekem, hogyha egy darab, vagy mondjuk volt olyan, hogy 5-öt játszottunk valamiből 3 nap alatt, még csoportterápia, azt már nem bírtam, azt már nem szerettem. Mert ez az ensuite, mondjuk mi most már 2 megy egymás után, mindig a Magyar Attila szoktam mondani, ez a rohadt ensuite játszás, meg 2 megy egymás után. De hogy azt nem bírom. Az, amikor bemegyek és Virágot Algernonokat játszom, aztán másnap az Orfanban játszom, az Elekferékkel, aztán a Ramban játszom, nem tudom mit, és én ezt imádom, hogy minden nap más van. És most például az a teljesen idegenek, amiket a játékszínben mutattunk be, a Cukor Balázs rendezésében, az meg egy megint teljesen más történet. És ülünk egy asztalnál és beszélgetünk. Tehát én nagyon izgalmas, mint itt. De közben meg iszonyatosan pengének kell lenni, tudod, hogy mert nagyon élőszerűnek kell lenni a beszélgetésnek, és nagyon izgalmas előadás.
Azt tapasztalom, hogy a musical színészeket azért nagyon sok rajongó követi, nem csak Instagramon, hanem egészen az extrém. Igen, én hallottam már egészen extrém reakciókról, tehát mondjuk nem tudom, a operett, de a Peller Károly tud mesélni egészen durva zaklatásokról is akár. Nektek volt ilyenetek?
Nekem így ilyen szélsőséges dolog nem volt. Tehát, de van nagyon megható, tehát inkább azt mondom, hogy inkább azok vannak. Hát például van a Vilma néni, aki most egyem a szívét szerintem már 80 fölött van, vagy nem tudom, 90, tehát nagyon idős. És például ő nagyon sok felé, emlékszem, hogy még a családja lehozták szinte, mert nem bír úgy menni, és lehozták, és jött, és nézte, és meghatódva, és kaptam utána a levelet, meg az aján. Tehát én nekem például ez nagyon megható. Uh-huh. Dolgok, úgyhogy ilyenek vannak, de azt, hogy most valaki engem mondjuk üldene, az nem is, talán nem is az a tini, tehát én sosem voltam az a fajta srác szerintem, a Sanyika inkább szerintem az a habitus, vagy az a típus, akiért mondjuk úgy tini lányok egy adott korszakban, adott pillanatban úgy oda vannak, és én szerintem nem, nekem ez úgy nem volt meg, tehát voltak rajongók, volt
de
egy.
De megelőlegeztem, azt most nem élem éreztem.
De bocsánat, a rajongó nagyon sokféle rajongó van, de például ma már nagyon mást jelent ez. Tehát a mai.
Te mondjuk a közösségi média miatt, vagy mi miatt van az, hogy nagyon más ma ez?
Én nem tudom, de igazándiból azért mondom, hozzám ez csak mindig egészségesen és nagyon szépen jut el. Ha megvárnak egy előadás után, akkor is, ha nem megverni akarnak, hanem mondjuk egy autót,
hanem
megvárni.
Szerintem megvertek előtt, vagy megvártak előtt.
Nem, mert ilyenek soha, hát azért mi nem ezek vagyunk. Nézd ide, ez olyan dolog, mint nagyon nehéz megtalálni a magánélet és a szakmai beszélgetések, riportok, mennyit szerepelsz a bulvárban, mennyit hol szerepelsz. Pont most, ugye, amikor nekem az életem egy nehezebb irányt vett, akkor ugye kitettünk egy közleményt azzal kapcsolatban. Látod, mondtam, hogy nem akarok ilyenekről beszélni, akkor de látod, én meg elmondom, nem csak ezzel kapcsolatban, milyen érdekes a dolog, hogy én azt gondolom, hogy ha az ember a saját ezeket a dolgokat nagyon elegánsan és ügyesen kezeli, és tisztelettel mindenki felé, akkor itt van egy nagyon, nagyon jó hozzáállás. Tehát én például nagyon hálás vagyok most, megmondom neked őszintén, a teljes magyar sajtónak azért, és ez nem egy ilyen puncsduma, mert én kitettünk egy közleményt, és ténylegesen tiszteletben van tartva. Tehát engem egyetlen egy olyan felület nem hívott föl, hogy na most akkor jó, voltak kérdések, miért bemegyünk, beszélünk esetleg róla, de tisztelettel, kedvesen, helyesen. De tudod, miért van? Azért van, mert én soha nem toltam le a gatyámat, és soha nem akartam mindenáron a bulvárban vagy bárhol szerepelni. Mi a kislányunkról nem mutogattunk fényképek. Nekünk mi nem vagyunk a különböző újságokban percenként nagy anyagokkal, de ez azért van, mert belőlem ez nem jön.
Uh-huh. Belőlem sem.
Belőlem ez nem jön, és most, amikor egy ilyen élethelyzetben vagyok, akkor azt látom, hogy ez a mérleg nyelv, ez kiegyenlítődik. Mert aki viszont mindenét mindig odaadja, az utána ne lepődjön már meg azon, hogy amikor egy negatív dolog történik, akkor ugyanúgy beszélni kell róla. Tehát olyan nincs az nem korrekt az újságokkal szemben. Hogy én azt mondom, hogy kérlek, szépen, jön egy koncertem, oké, meghirdetjük, fiatal írunk. Oké, csak
volt,
utána
aki
viszont.
Elküldött az interjúról, és azt mondta, hogy jöjjek vissza ősszel, majd akkor lesz egy produkciója, és majd akkor kedves lesz velem.
Nem, bocsánat, másról beszélek. Amit te mondasz, tehát én most arról beszélek, hogy beszélek mindig mindenkivel, nagyon nagy haverok, mindenünket, mutatjuk a gyerekünket, ott vagyunk a felületeken mindenhol, majd amikor valami negatív van, akkor viszont nem beszélünk senkivel. Na, azokat az embereket szétcincálják.
Tehát ott tartottunk, hogy
ja, rajongók.
Rajongók.
Igen, hogy akkoriban még volt ez, és aztán utána ez úgy alább hagyott. Meg ugye én most már nagyon kevés musicalben játszom, tehát hogy ami echte musical, az a Nyomorultak.
Azt szokták mondani, hogy ha valamiről már végképp nem tudsz beszélni, akkor azt énekeld el. Hogy van olyan, amit meg tud adni mondjuk a musical, akár színészileg neked, amit prózától nem kapsz meg?
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy én régen nagyon-nagyon jól énekeltem. Egyrészt azért is, mert én átnyargaltam a prózára. Én nem is foglalkozom ezzel már annyit. Uh-huh. Tehát, hogy én nem gyakorlok, mondjuk most nemrég vettem magamnak egy mikrofon, meg keverőt, meg hangfalat, meg nem tudom is, hogyha néha így otthon rám jön, mert néha így hiányzik uh-huh. az éneklés, akkor így bele, de azért én közel se vagyok azon a szinten most hangilag, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. De közben meg vannak dalok, amiket nagyon szeretek, amit hogyha elmegyek fellépni, azt nagyon mögé tudok állni, mondjuk, és az nem musical, mondjuk egy Kérlek, ne menj el egy nömökitöpán sanzon, azt például nagyon szeretem. És amikor mondjuk elmegyek fellépni, akkor meg én alapvetően a buli részét viszem. Tehát, hogy én szeretek szórakoztatni. Közben így stand-upolok, meg vicceket mesélek, meg nem tudom, és én úgy...
Ezt a palit meg beültetik az első sorban röhögni.
Persze. Igen. Persze.
Lejárt az időnk, úgyhogy annyi maradt, hogy megköszönjem nektek. Nagyon szépen köszönöm Nagy Sándornak és Feke Pálnak, hogy itt
köszönjük
volt
velünk. Köszönjük
szépen. Jézus a Krisztus.
Igen, a Jézus Krisztusnak és Nagy Sándornak. Aki nem Jézus István Isten. A király.
És Koppány, és összevisz.
Mi is köszönjük.
És a recepteket megtekinthetik a
Facebookon.
Nem tudnám, hogy elment volna, tudod, a teljes, tudod. És a recepteket pedig akkor megmutatjuk.